Vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió.
Köszöntöm hallgatóinkat, Sármási Bocskai János vagyok. Ma a Román Televízió bukaresti magyar adásának a vendégei vagyunk. 1969. november 23-án láthatták a nézők az első magyar nyelvű műsort Romániában. Majd 16 év működés után 1985. januárjában beszüntették. 5 évi kényszerszünet után 1990. január 8-án került újra képernyőre, és 35 éve töretlenül próbálja küldetését teljesíteni a mostoha körülmények ellenére is. Ma a magyar adás jelenlegi munkatársainak visszaemlékezésein keresztül kapunk képet az elmúlt 35 évről. Ha idejük megengedi, tartsanak velünk, műsorunkat felvételről sugározzuk.
Kacsó Sándor vagyok, szerkesztő, operatőr, vágó, mindenféle.
Hogy csöppentél bele a tévés munkába? Mert én úgy tudom, hogy te műszaki egyetemet végeztél.
Igen, én gyengárom villamosmérnök vagyok, elektronikus. Szakmában is dolgoztam. 89-ben az úgynevezett forradalomkor, itt Bukarestben, 87-ben végeztem az elektronikát, az egyetemet, nem csak Bukarestben. Boros Zoltánnak a baráti köréhez tartoztam, ugye, és itt újraindult a szerkesztőség. Az adás, mert szerkesztőségben nem volt sehol, 90 januárjában. Ő keresett embereket, akik értenek valamihez, nekem pedig elég otthonos volt ez az elektronika, tévétechnika, történetesen tévétechnikával foglalkoztam a bukaresti műegyetemen, egy laborban, úgyhogy nekem ez a része az nagyon sokat segített, hogy minden műszaki dologhoz értettem, ami itt volt a tévében. Egyébként nem akkor voltam én először a tévében, hanem valamikor a 87 előtt, még egyetemistaként, meg utána is műszaki dolgokat próbáltunk ki a Román Televízióban, de csak a műszakiakkal voltunk akkor együtt. Na és akkor jöttem segíteni, zenéket átmásolni, akármit csinálni itt. Kezembe nyomtak egy kazettát, amit a Magyar TV-től kaptak, a Panorámától, ami a Tőkés László volt. Levittek egy helyre, hogy ott nézzem meg, voltak videomagnok, a gombokat ismertem, az nem volt gond, megnéztem, még megvan az akkori jegyzet is, és vágjak be abból én valamit. Felmentem a vágóba, ott volt egy vágó néni, persze román, nem értett ő semmit az egészből, de nagyon lelkes volt, elmondta, hogy innen odáig, onnan idáig, és akkor bevágtunk bejátszásokat, és az első magyar adásban a Magyar TV felvétele volt Tőkés Lászlóról 2-3 bejátszás. Annak idején akárcsak most élőben ment az egész adás, akkor még fordítása se volt, mert úgy volt élő, hogy mindenki mondta a magáit. És persze hosszú adás volt, 3 órás, hétfő délután 4-től 7-ig. Rég volt. Nagyon sokat segített nekem az, hogy a műszaki részhez értettem. Sőt, volt úgy, hogy lenti román kollégákat, vágókat, akkor még lent kellett vágjunk a nagy közösben, olyan gépek voltak, hogy azokat is én tanítottam meg vágni. Mert ők jöttek az utcáról, annak idején sok ember felvettek, nem nagyon tudták, miről van szó.
Néha nosztalgiázol arról az időről, mert azért ma egészen másképp zajlik itt a tevékenység. A hőskornak tartoz ezt a 90-es éveket?
Igen, egyféle hőskor is, egy második hőskor, mert az első hőskor az még a 69-es megalakuláskor lehetett Bodor Pali. Hát nem ő kezdte, de aztán ő fejlesztette fel azt a magyar adást. Óriási előnyünk volt annak idején, hogy mi voltunk az egyetlen, akik magyar nyelven tévéműsort közvetítettünk, országos televízióműsort. Magyar tévét nem lehetett fogni, csak a határ mentén, műholdaszórás még nem volt, a Duna az valamikor később 3-4-5 évre ráindult, kísérleti adásként a legelején, illetve még voltak helyi kábeltévék, de azok nem országos adás volt. Kolozsváron volt még valami próbálkozás, ugye Temesváron volt még valami próbálkozás, az ottani rádióstúdiók mellett beindultak valamik, de mi voltunk a magyar adás, az országos, az egyetlen. Ha egy erdélyi vagy romániai magyar műsort akart nézni, akkor hétfő délután le kellett üljön, és azt nézte meg a magyar adást. Egy csomóan, akik ide kerültünk, fiatalabbak, mert azért volt egy elég nagy gárda, hogy így fogalmazzak. Nem is értettünk, nem tanultuk mi ezt soha. Oda csöppentünk, persze majdnem mindegyikünknek felsőfokú végzettsége volt, és akkor csináltuk. Érdekes, hogy mostani szemmel visszanézve, hogy az archívummal is most foglalkozgatom, mindent lehet vállalni. Nem annyira képileg, meg vágásilag, mert primitívebb rosszabbak voltak a körülmények, de tartalmilag az akkori hangulatot, meg lehetőségeket tekintetbe véve vállalható volt minden. Szerkesztő olyasmi nem igazán volt addig, volt a Stefán György, ugye a párt iskola, inkább annak lehet nevezni, de azon kívül nem volt olyasmi, hogy médiaszak, vagy újságírásszak, vagy ilyesmik. Egy szerkesztőnek kellett legyen egy felsőfokú végzettsége. Itt nagyon sokféle kollégám van, ugye geológus, én mérnök vagyok. Egyébként meg kell jegyeznem, hogy a mérnökök nem hiába annak idején 5 évet végeztünk ott az egyetemen, elég struktúrált gondolkodást tanítottak meg nekünk. A szervezés az szerintem legalább 60-70%-a egy ilyen tévés munkának. Mi ezt csináltuk, az adást, de egy idő után azért csak elgondolkodtunk rajta, hogy jó lenne valamit el is végezni, amihez kapcsolódik, és akkor volt még a régi budapesti SFEN, tehát a színművészeti egyetemen, akkor nem egyetem volt, hanem főiskola volt. Indult 2 úgynevezett bolyai osztály, romániai magyaroknak kitalált oktatás. 8-9 kollégám elvégezte, köztük én is, hogy ezt a régi SFEN-t. Ez az egyik, és azon kívül még adott pillanatban elvégeztem egy ilyen mesterit is, kommunikációs közkapcsolatok szakot itt Bukarestben. Adott pillanatban Boros Zoltán elment, vagy jobban mondva elküldték nyugdíjba, amikor nyugdíjkor határos lett, és akkor valaki ezt át kellett vállalja. Én itt voltam már régóta, 2002 nyarán történt, én 90 januárjától, hivatalosan április 1-én alkalmaztak, de gyakorlatilag 3 hónapot önkéntesen dolgoztam itt. Az azért elég nyomott időszak volt, mert jöttek az anyagok, akkor főleg vágtam, adástitkár voltam, mindent kellett tanulni, szombat-vasárnap itt voltunk végig, éjjel is, ugye ez a 90-es évek elején, mert akkor csináltuk a műsort. Hétközben a munkahelyemre jártam, március közepéig, végéig, hétvégén pedig tévéztem.
De olyan anyagoknak is te voltál az operatőre, amit nem szívesen vállalt be senki ott a 90-es évek elején.
Volt ilyen, ugye, hogy mi először is fiatalok voltunk annak idején, 20 évesek, és itt azért zajlott az élet. Voltak tüntetések, azokra is elmentünk, jöttek valamilyen elektronikus kamerák, VHS kamerák, nyugatról gyakorlatilag, RMDS-től is, azon keresztül is kaptunk, meg a követségen keresztül is, hogy legyen, amivel dolgozzunk, mert gyakorlatilag a román televízióban filmkamerák voltak még csak, és filmlabor volt, de hát annak az átfutás ideje 1 hét, míg lefilmezed, előhívják, bevágják, szárítják, stb. Ezeket a kamerákat elektromérnök lévén angolul használt utasítások, nem volt ez probléma, 1-2-re megtanultam, sőt a profi operatőröknek is én tanítottam meg ezt a részét legalábbis. Hálából ők megtanítottak engem, hogy körülbelül hogy kéne filmezni. És visszatérve az ilyen eseményekre, mint tüntetések, vagy bányászjárás, vagy a vásárhelyi március események után ugye ide hozták Kofár Jut Bukarestbe, a kórházba, Kocka Gyuri azt mondta, menjünk el, kérdezzük meg románul. Itt más kollega nem vállalta, idősebb operatőrök voltak, én fiatal voltam, egy kamerával menjünk el. Kocka Gyuri megdumálta ottam, mert őt őrizték, úgymond, ilyen woman de bine, ahogy azt mondják, ugye, valami mérnök volt éppen ott vele, Kofár Jóval, lefilmeztük. És elmondta Kofár Jó, hogy egy egyszerű áldozat volt ő gyakorlatilag, hogy a pap mondta, hogy kell menni, amikor meghúzzák a harangokat, és amikor a néptanácsnak szólnak, akkor kell vásárhelyre menni, mert a magyarok ölnek minket.
Nem volt ilyen veszély a levegőbe, hogy kikapják a kamerát a kezedből, jól megvernek, mert mit dugjátok bele az orrotokat mindenkinek a dolgába, vagy akkor lelkesek voltatok és fiatalok?
Lelkesek voltunk és fiatalok, valamennyire ügyeltünk magunkra, de tényleg ezeken a tüntetéseken, vagy például bányászjáráskor volt a TV támadás. Ugye jöttek a bányászok, nem is a bányászok voltak gyakorlatilag, szerintem egy külön szekus különítmény volt, hogy a szekunak valamelyik utód szárnya vagy mi, mert lehetett látni, le van filmezve, le is filmeztük többen, akkor volt vagy 2-3 kamera is itt, mi is, meg a német kollégák, innen az épületből filmeztünk, ugye. Nyersanyagként én emlékszem, azokat bekérette az ügyészség is, meg minden, nem csináltak semmit vele. De világosan látszott, hogy egy csoport jön, botokkal ez az, azok, azért jönnek, hogy szétverjenek dolgokat, hogy rá lehessen mondani a bányászokra vagy másokra, hogy törnek, zúznak.
És megmaradtak ezek a felvételek? Visszakerültek hozzátok, vagy csak egy másolatot kaptak ők?
Mi mindig másolatot adtunk, ezek a felvételek megvannak, éppen mostanában digitalizáljuk őket. De most se érdekel senkit.
Főszerkesztőként te is kellett harcoljál, mint a többi főszerkesztő a magyar adásért?
Itt nevezzük, állandó harc van, először is egyfolytában kicserélődik a vezetőség, ugye? És akkor mindenkinek el kell magyarázni, hogy mi is ez a magyar adás. Mert a magyar adás azért nem olyan, mint a többi kisebbségi adás. A németek, ugye ők már igazából nincsenek, szászok németek itt. A szász kultúráról, épített örökségről, ilyesmikről készítenek műsort románoknak. Ugye, mert németek már nincsenek, akiknek műsort csináljanak. Meg a szokásaikról is így tovább. Itt a más nemzetiségiek, 90-ben alakult egy ilyen, sőt az elején hozzánk tartozott az a szerkesztőség is. Ők ugyancsak román nyelven készítenek a többi kisebbségiek szokásairól, meg velük mindenféle ilyen szép színes anyagot, de ugyancsak román nyelven. Mi vagyunk az egyetlenek, akik lényegében a romániai magyarságnak készítünk műsort. Nem a románoknak a magyarokról, hanem a magyaroknak a magyarokról. Az egy dolog, hogy közben feliratozzuk, semmiatt a románok is látják, értik, hogy miről van szó. Sőt, a feliratozás miatt van úgy, hogy meggondoljuk, hogy mit hagyunk benne, és mit nem. Ez például a 90-es évek elején is nagyon érdekes volt. Én emlékszem, hogy a 90. március 15-i felvonulásokat, akkor volt az első szabad március 15-e, meg ünneplése, Szatmár, meg minden fele vásárhely, stb. Stb. Küldtek anyagot, voltak tudósítóink, én voltam a vágó, összevágtuk, ugye, de akkor az volt az elvünk, hogy így fogalmazzak, Borosz Zoli volt a felelős, hogy ha lehet a magyar zászlókat vágjuk ki, hogy ne legyen az, hogy itten irredent, stb. Stb. Ez volt 90 márciusában, kivágtuk a magyar zászlókat. Rá 2-3 vagy 4 évre az volt már az elv, hogy igenis szoktassuk a románokat a sok magyar zászlóval, és ha mi van, azt mind vágjuk be, az összes koszorú, levő, háromszínű szalagot, úgyhogy van ilyen is.
Annak idején, amikor ti nagyon objektíven tájékoztattatok, nem szóltak rátok a román kollégák, hogy ennye-bennye, azért éppen az ellentétét mondjátok, mint a nagy román híradó?
Objektíven tájékoztattunk most is. Mi egyfolytában objektíven tájékoztattunk. A román kollégák nem szóltak úgy ránk, ugye, mert először is nem ránk kollégákra szólnak, hanem mondjuk a főnökség szól a főszerkesztőnek.
Ha nem sodor ide az élet, akkor ma te hol ténykedsz?
Hát valószínűleg lenne egy cégem, és ilyen IT is lennék, mert én gyakorlatilag olyasmit csináltam 90 előtt, számítógépeket építettem, kicsiket, primitíveket, amik voltak, tévétechnikával foglalkoztam, a Bukaresti Műegyetemen egy laborban dolgoztam, persze nem hivatalosan, megmondta nekem világosan a professzorom, hogy ezzel a névvel nekem nem lesz egyetemi karrierem, de ott elintézte, hogy ott kutatgattunk. Még egy másik magyar mérnök is volt ott mellettem, ketten voltunk magyarok. Úgyhogy valószínű, hogy az lenne, de nem bántam meg, mert sokkal érdekesebb volt így. És valószínű, hogy tovább mentem volna, tehát azért 90 után már valamelyes egyetemi karrier csak lett volna, ugye. Magamat ismerve, meg a családi hagyományaimat nagy valószínűséggel mesteri után doktoráltam volna a szakmámból, az eredeti szakmámból, lévén, hogy eléggé keresik az ilyen műszaki végzettségű magyar szakembereket egyetemeken is, mert vannak magyar szakok, hát a Sapiencián van, lehet, hogy valahol egyetemi tanár lenni. Talán Marosvásárhelyen, mert ott vannak ilyen műszaki szakok.
Tóth Lidia, adástitkár vagyok.
Mi egy adástitkárnak a munkája?
Feladatom közé tartozik az élő vagy felvételről sugárzott adások adástükreinek elkészítése, ezeknek akadálymentes lefolyásának irányítása. Mivel az élőadások nagy feszültséggel járnak, és sok ember harmonikus együttműködését igényli, ezért hangsúlyozottan fejlett a szervezőkészségem, és megosztott figyelemre való képességem.
Gondolom, hogy itt jól jön azzal a diplomácia is, mert amikor emberekkel kell foglalkozni, akkor az nagyon nehéz, mert például, hogyha mondjuk az adásban a technikus nem azt csinálja, amit éppen én szeretnék, akkor ezt hogy lehet lemenedzselni például egy élőadásnál, hogy azért ne csapkodjuk ott az ajtót, meg az asztalt?
Nem igazán volt rá példa. Ilyenkor mindenki nagyon figyel, nagyon koncentrál, tehát mindenki végzi a munkáját.
Gondolom, hogy az élőadás előtt is azért nagyon sok óra eltelik, amíg összeáll a teljes műsor.
Igen, hát mindennek az előkészítése ugye időt igényel, de hát mindenkinek megvan a maga dolga. Azzal a szerkesztők foglalkoznak, a riporterek, ők együtt a vágókkal bevágják az anyagokat, aztán azután pedig megírják a felvezetőket, annak segítségével én pedig megírom az adástükröket.
Mindenki időre elkészül? Vagy azért van rá példa, hogy a tegnapra kellett volna, de még mindig nincsen kész? És akkor én sem haladok a munkámmal?
Nincs olyan.
Akkor az egy fegyelmezett csapat.
Nagyon, nagyon.
Hány éve csinálod?
90-ben kerültem ide, frissen végzett érettségizőként kerültem Bukarestbe, és azóta, 90 őszén talán akkor alkalmaztak.
Az elmúlt 35 év alatt mindig így kellett a munkádat végezzed? Vagy azért, ahogy telnek az évek, kell alakulj te is a lehetőségekhez, a változásokhoz, vagy a lényegi munka az ugyanolyan?
Hát a lényegi munka az valóban ugyanolyan. Ami a technikát illeti, az változott. Amiatt rengeteget kell alakulni.
Képernyőre nem vágytál? Mert te mindig a technikai részen is ott vagy, ahol nem lát a kamera.
Igen, mindig ott voltam, és mindig ott is szeretnék lenni. Nem, soha nem vágytam képernyőre. Soha.
Műsorunkat a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz mellett a középhullámú adókon és interneten is követhetik a marosvásárhelyiradio.ro címen.
Ferenc Judit vagyok, szerkesztő, 2004 óta vagyok itt.
Hogy csöppentél bele a televíziózásba?
Dolgoztam tévénél Gyergyóban. Ide nem televíziósként csöppentem bele, hanem fordítóként. Úgy kezdtem itt a pályafutásomat.
Akkor nehéz volt fordítónak lenni?
Nem tudom, hogy nehéz volt, de minden esetre most így visszatekintve elég vicces lehetett. 2005-ig, sőt, 2006-ig talán, papírtekercsekről ment a fordítás adásba, úgyhogy a papírtekercsen az élő adásban volt egy kamera. Az a papírtekercs elsősorban az össze-vissza volt vagdosva és ragasztva. Azt a fordító úgy élőben tekerte, az időnként elszakadt, időnként recsegett a rossz minőségi ragasztó, és tényleg, hogyha elmondjuk, hogy 2005-ben ez még így ment, az sokak számára elképzelhetetlen.
Te legalább visszahoztad az emlékeinket, mert én emlékszem erre, hogy kattogott, ahogy ment egyet a felirat, és volt, amikor olyan kicsit homályos volt, aztán kitisztították valahogy, addig már két mondata tovább volt a hang, de ennek meg volt a varázsa.
Hát a varázsáról azért talán annyit, hogy ez úgy zajlott, hogy egy kicsi stúdióban voltunk, a bemondónővel együtt, Magdikánkkal együtt. Őt azért bizony zavarta, hogy egy élő bemondás közben, mert hogy természetesen az a tekerőgép az is külön még nyikorgott, csikorgott, meg az égvilágon mindent elművelt. Meg volt a rizikója is, és nem mindig tűnt éppen annyira otthoniasnak, családiasnak.
Olyanra emlékszel-e, amikor be kellett volna mondani, de nem volt, aki bemondjon? Mert én emlékszem olyan képkockákra, amikor egy barna-sárga fotel megjelent, aztán valahogy jött egy bemondó, szétnézett és elkezdett bemondani. Ez még ott a hőskorban lehetett a 90-es évek elején. És akkor ilyenkor a feliratozó, vagy aki ott tekercselte azt a papírtekercset, kapkodott jobbra-balra, vagy mit csinált?
Hát abban a hőskorban én még nem voltam itt, mondom csak a 2000-es évek elején. Ilyenre konkrétan nem emlékszem, de egy csomó minden másra igen. Például egyszerűen elromlott az egyik kamera, amelyik élőben kellett volna közvetítsen, és ilyenkor vannak azok a pillanatok, amikor nem nagyon tudjuk, hogy éppen mit kéne tennünk.
Baki gyűjteményben jók lennének az ilyen felvételek, de elmondták itt a kollégák, hogy az archiválásra sem volt nyersanyag, mindig nehézséggel küzdködtök ti is. Hogy lehet akkor, legalább amit mi fontosnak ítélünk, az utókornak megőrizni? Gyakorlatilag a sok hiány miatt a történelmünk tűnik el.
Hát igen, természetesen ez egy nagy darab történelem, ami itt összegyűlt. Én is sokat gondolkoztam azon, hogy vajon 10 év múlva, 20 év múlva, 30 év múlva valaki egyáltalán érdekelhet-e majd az, amit mi itt csináltunk. De én azt mondom, hogy igen, és hogy ezt mindenképp valamilyen formában meg kellene őrizni.
Nem szerettél volna terepes riporter lenni?
Én az is vagyok, én járogatok még. Most már kevésbé sűrűn, ennek főbb oka az, hogy nincsen elég pénzünk rá. De járogatok mai napig.
Vannak kedvenc témáid, amit szívesebben csinálsz, vagy ha meg kell oldani valamit, akkor aki kéznél van, az megy ki?
Vannak kedvenc témáim, én úgymond közéleti témákkal foglalkozom, ez nagyon tág fogalom, igazából a politikai, gazdasági megközelítés se minden problémának az, ami hozzám legközelebb áll.
Milyen most a csapat, 35 év után? Elmennek nyugdíjba emberek, ritkábban, de jönnek is újak?
Hát igen, ez az első nagy probléma, hogy ritkábban, de jönnek is újak. Hál' Istennek a mi szerkesztőségünkben azért van néhány fiatal, és olyan nagyon szemtelenül fiatal, tehát akár 30 év alatti kollégák is vannak, kevesen ugyan. Én azt hiszem, és én legalábbis úgy érzem, hogy itt megmaradt ez a csapatszellem. Szerintem ebben a munkában nagyon-nagyon fontos. Mindenki kolléga, jól ismerjük egymást, és általában a munkahelyen kívül is kommunikálunk egymással, tartjuk a kapcsolatot. Mostanában, mintha nem szorgalmaznak. Sőt, a trend az valójában az, hogy ezeket a kapcsolatokat hivatalosítani kellene minél inkább, de nálunk nem ez van, és ez a munkára nézve jó.
Szilágyi Gödri Ildikó vagyok, jelen pillanatban a besorolásom az producer, tehát főmunkatársa vagyok a Magyar Adásnak. 1993. novemberétől vagyok szerződéses munkatársa a Magyar Adásnak. Én a Brassói Televíziótól jöttem át, mert négyfalusi születésű vagyok. Közben volt egy kis Duna TV-s felkészítő, aztán elvégeztem a filmművészeti főiskolát kint Magyarországon, annak az adásrendezői szakát, de folyamatosan itt vagyok, leszámítva azt a 4 évet, amit a gyerekeim nevelésével töltöttem, de távban akkor is dolgoztam a Magyar Adásnál, de ide kerültem úgy, mint híradós bemondó, aztán rögtön riporterré avanszáltak, aztán szerkesztővé, aztán mindenessé.
Én úgy látom, hogy te is az R1-es munkatárs vagy, hogy vele dugják be a hiányzó lyukakat, hogyha valaki hiányzik, akkor be tudsz ugrani. Ezek a jó kollégák, akik tudják helyettesíteni a másikat alkalomattán, vagy ennek megvan azért a hátulütője is?
Én nem mondom, hogy megvan. Inkább tényleg én ennek az előnyét látom abban, hogy ez a tévészakma egy olyan szakma, abszolút minden ágabogát meg kell ismerni. És hogyha tényleg ki tudják vele tölteni a lyukakat, azt jelenti, hogy ott vagy és helyen vagy, és tudod, hogy mivel eszik ezt a szakmát. Ez egy nagy kihívás. Ez egy gyönyörű, szép szakma. Belefárad az ember, de az, hogy ember közelbe kerülsz témákkal, alanyokkal, és a közszolgálatiság, mert nekem inkább itt van a lényege, az, hogy közszolgálati médiában dolgozunk, ma ez már kicsit furcsán hangzik, és nem mindenkinek fekszik ez, hogy közmédiában mit lehet csinálni. Ez egy óriási szabadságot jelent, szakmai szabadságot. És olyan témákhoz tudsz nyúlni, olyan műfajokat tudsz kipróbálni, amit talán máshol más területen nem. És ezért, hogy bemondok, hogy be tudok ugorni adástitkárnak, hogy akár egy gyártási feladatot is meg tudok készíteni, vagy akár egy archív felvételt át tudok nézni, éppen vágni nem vágok, de elővágást meg tudom csinálni. Ezek olyan dolgok, hogy hozzátartozik az én produceri munkámhoz, szerkesztői munkámhoz, meg a tévés munkámhoz. Tehát ez egy hivatás. Nem tudom, hogy nálatok hogy van ez a rádiónál, de mi ezt már nem föltétlenül úgy vesszük, hogy alkalmazott vagy egy 8 órás munkahelyen, hanem ez a te második otthonod, a második életed.
93 óta sok minden változott, most másképp kell tévézni.
Igen, sok minden változott. Ezt nagyon sokszor elmondjuk, hogy egy kicsit visszatérek a régi Magyar Adásra, de csak éppen egy mondat erejéig, hogy akkor mindig az, hogy milyen nehéz volt Magyar Adást szerkeszteni, mert ott volt a cenzúra. És a sorok mögött kellett olvasni, a sorok mögé kellett burkolni dolgokat. Na de, 93, amikor idejöttem, akkor még nem fogalmazódott meg ez a mondat, amit most mondani fogok, mert akkor annyira még nem éreztem. De most, 2025-ben, hogy milyen nehéz Magyar Adást szerkeszteni, mert van cenzura, és a cenzura az a pénz. Tehát az, hogy kezünk lábunk meg van kötve a költségvetéssel, hogy nem tudsz, mert hiába jön az ember, és azt mondja, hogy megváltozott a televíziózás, mert az emberek igénylik a nem tudom én milyen műfajokat. Most ugye ott vannak, hogy beállnak ezek a podcastokkal, mondják a dolgukat, és kész. Azt mondták nekünk, hogy a magyar adás egy kicsit rádiós, hogy túl sokat beszélünk. Hát nézzétek meg, minden rádiós vannak a YouTube csatornák. Nem tudom miért, de most már ezek a nagy műfajok, régen csinálták a nagy televíziós felvételeket, a színház. Én például gyerekműsorokat, hát emlékszem 94-ben 40-50-60 gyerekes gyerekműsort készítettünk bent a tévében. Nagy produkciók voltak, közvetítőkocsival mentünk színházfelvételeket készíteni, közvetítőkocsival mentünk fesztiválokat filmezni. Most ezek már nincsenek. Viszont az ember kihasználja azt, amit ki tud használni, megpróbál olyan témákat ember közelbe hozni, amit tulajdonképpen nem nagyon tálalnak már sehol. Tehát akár egy heti krónika hírháttér rovatban megnézzük, hogy mi miért történik, és a hétköznapi ember mit él meg, mit érez meg abból, vagy akár egy művészportréba kicsit leülünk, és megnézzük, hogy mi van annak a produkciónak a háta mögött, és annak az embernek a háta mögött, anélkül, hogy természetesen ezeket az intim határokat átlépjük, hogy bulvárossá tegyünk egy műfajt. De az, hogy milyen recept van, és milyen műsorokat szeretnének, én ezt nem tudom megmondani. Lehet, hogy most nagyon rossz, amit én mondok. Tudod, hogy engem nem érdekel a nézettség? Persze jól esik, amikor itt Bukarestben a Kauflandban megállítanak románok, és azt mondják, hogy engedjen meg, hogy adjanak egy kólát, és megkérdezem, hogy miért, hát azért, mert láttak a magyar adásba, és olyan jól esett. Vagy akár Baróton a benzinkútnál, mikor fizetek, akkor azt mondják, hogy hajaj, de hát ugye, hogy a magyar adásnál tetszik dolgozni. Ezek nagyon jó visszajelzések, vagy látjuk, ugye szerencsénk van a Facebookkal, a YouTube-bal, a mindennel, hogy azért még nézegetnek, ránk figyelnek. De én nem azért csinálok egy műsort, mert hogy nagyon nézettsége. Én egyszerűen megpróbálom, hogy én mit szeretnék abból a riportból, tehát mit szeretnék hallani abból a riportból, nekem mi lenne érdekes, és mindig beleteszem a nézőt a szerkesztői agyamba, hogyha én most leülök a tévé elé, és megnézem azt a riportot, amikor hogy szeretném látni, vagy arról az emberről mit szeretnék megtudni.
Nagyon sok nézőtök, vagy a hallgatóink is ugyanezt mondják, hogy van ahova visszanyúlni, mert gyerekkorából hozzák azt az élményt, hogy olyan volt az a magyar adás. És hál' Istennek most is nagyjából olyan követitek azt az értékrendet, amit követtek az elődök is. Ti csináljátok a dolgotokat, és előbb-utóbb lesz rá igény, szoktuk mondani mi is.
Nehogy félreértsen valaki, természetesen érdekel, hogy kik néznek, és hogy kikhez szólunk, csak itt azzal, hogy hát olyan műsort kell csinálni, hogy legyen nagy nézettsége. Nem, olyan műsort kell csinálni, hogy szóljon valamiről. És hogy az olyan legyen, hogy azt nézze meg a 80 éves néni is, a 40 is, a 30-as is, közérdekű témákat kell feltárni. Én azt hiszem, hogy az ilyen nagy nézettség után futó műsorok, azok inkább már a reality show fele mennek, nekünk semmi közünk ahhoz nincsen. Úgyhogy én ilyen értelemben mondtam, hogy nem érdekel. Kell annyira nézettség, hogyha fentről jön az, hogy tessék olyan műsort csinálni, ami nézettséget igényel, hát persze jó, ha nézik, de ezek réteg műsorok, mondhatjuk így. Köszönöm, hogy itt vagy, és Isten értesse a Marosvásárhelyi Rádiót is, titeket is, mert azt hiszem, hogy ti is ilyen R1-esek vagytok, hogy beugortok mindenhová, és nagyon sok vendégségbe menjél még.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják Sármási Bocskai Jánossal.
Barta Ágnes vagyok, jelenleg azt hiszem szerkesztő a megnevezésem, de lényegében mindent is csináltam mindig is.
Hát itt mindenki így van ezzel, hogy van egy funkciója, de azt csinál, amire éppen szükség van. Ez mennyire könnyű, vagy mennyire nehéz?
Lényegében nem volt nehéz, mert végül is mi Budapesten a főiskolán azt tanultuk, hogy mindenhez kell egy kicsit érteni. Ha nem is filmezelte, amúgy filmeztem is, akkor is kell tudjad, hogy mit kérje egy operatőrtől, vagy egy hangostól, vagy a vágótól, vagy bárkitől, de én például vágni nagyon szerettem. Filmezni is filmeztem, ameddig jobban láttam. Most már meg vagyok egy kicsit a szememmel bokrosodva, meg nem rutin nekem, de mikor több kamerás felvétel volt, akkor simán beálltam én is. Tehát gyakorlatilag tényleg mindent csinálunk.
És ez hiányzik, hogy most nem tudod csinálni, vagy nem csinálhatod?
lényegben csinálhatom, tehát nem tiltja meg senki. Hiányozni nem hiányzik semmi, talán a kezdeti lelkesedés, mert mi úgy kerültünk ide, hogy gyakorlatilag a tévézésről semmit nem tudtunk. Én geológus voltam Csíkszeredába, és gyakorlatilag Sándor itt segített, mint műszaki mindenhez értő. Bár lehet, hogy ez most már egészen naivitásnak tűnik, de én tényleg azért jöttem ide, mert úgy éreztem, hogy ha nem is az egész világot, de legalább az erdélyi magyarságot meg kell váltani. Tehát engem kimondottan a vásárhelyi márciusi események után tudott Sándor inkább meggyőzni, hogy akkor jöjjek én is ide, és akkor csináljuk, mert úgy éreztük, hogy valamit kell tenni, és úgy éreztük, hogy itt lehet is tenni, tehát lehet hatni a közvéleményre, be lehet mutatni objektíven dolgokat, lehet szó olyan dolgokról, ami azelőtt nem volt. Nekem így az első Szívem csücske filmem az a marosvásárhelyi telekitékáról volt. Mert én azt nagyon szerettem, vásárhelyi voltam, és az elején én inkább ilyen dokumentumfilmeket szerettem volna csinálni, mert én nem vagyok egy nagyon tévés egyéniség, sokkal nyugisabb vagyok, sokkal lassabban szeretem csinálni a dolgokat, nem szeretek szerepelni, ehhez képest 35 éve itt vagyok, de az elején mi a riportokat általában úgy készítettük, hogy a riporter nem kellett látszódjon, tehát csak a műsorvezetőnek volt ez a feladata, nekem ez jobb volt. Most már megszoktam, hogy ott kell legyek a képen, meg tudom csinálni, meg tudom, de nem az, amitől boldog vagyok.
Meg tudtátok valamennyire váltani a világot? Mert ott a 90-es évek elején azért a magyar adás a tévén belül is egy külön egység volt. Ti mondtatok egyet, a nagy tévé mondott mást, általában mindig az ellentétét, és kiderült, hogy nektek volt igazatok.
Igen, ez így van. Akkor nem hiszem, hogy ezt így végig gondoltuk. Benne voltunk, csináltuk. Jó volt. Lehet, hogy naivak voltunk, nagyon lelkesek, dolgoztunk éjjel-nappal. Most már teljesen átalakult minden. Az egy más világ volt.
Most nagyobbak a lehetőségek?
Másak. Anyagilag szerintem nehezebb, sokkal, viszont technikailag sokkal könnyebb. Tehát gyakorlatilag most már az, hogy megcsinálj egy filmet. Tehát annak idején az a felszerelés, amivel mi dolgoztunk, az sokkal, de sokkal drágább volt, nehezen elérhető volt. Gond volt a kazetta, most az archívum kapcsán derül ki, hogy egy csomó mindent átmásoltunk rosszabb szallaghordozóra, csak azért, mert nem volt. Sose volt semmi, sose volt elég. Mindig ki kellett mindent gazdálkodni, bogozni. Az, amit sajnálok most, hogy úgy érzem, hogy már nem vagyunk olyan lelkesek. Mondjuk ezt tőlünk is függ.
És ez mi okozza? Mert arra nem lehet fogni, hogy telnek az évek, és már annyi mindent megtapasztaltunk, és értünk jobb időket is. Mi az, ami úgy elveszi inkább az ember kedvét? A világ problémája, vagy az itteni nehézségek, vagy mi az, ami inkább betesz?
Nehézségek mindig voltak, próbáltuk megoldani. Pozitívan álltunk a dolgokhoz. Az, hogy eltelt az idő, az valószínű, hogy közre játszik, hogy az ember elfárad, belefárad, nem tudom. Talán az, hogy most már nem érzem, hogy akkora hatása lenne, nem érzem azt, hogy mindent megértenek az emberek, vagy tudsz rájuk hatni. Nagyon furcsán érzem magam, amikor egészen furcsa elméletekkel jönnek, és gyakorlatilag tehetetlen vagy. Vagy lehet, hogy nem is kell meggyőzni. Én azt érzem, hogy átalakult a világ.
Zavar az, hogy mindig belemagyaráznak olyan dolgokat, ami nincs is benne a műsorba?
Meg kell próbálni minél érthetőbben fogalmazni, persze. De ilyen szempontból azt hiszem, hogy azért nem csinálunk olyan műsort, ami támadható lenne. Próbálunk minél objektívebbek lenni, amúgy ez is a dolgunk. Végül is mi közszolgálati tévé vagyunk. Ha mi nem vagyunk objektívek, akkor ki? De mondjuk máshol én nem is tudnék dolgozni.
Mennyire nehéz ez a két lakiság? Ti ingáztok Csíkszeredából.
Bele vagyok ebbe is fáradva, gondolom. Tehát édesanyám az idén 97 éves, és őt kell pátyolgatni. Ez most egy helyzet, másképp nem tudom megoldani. Amúgy ott is jó, itt is jó, úton lenni már nagyon fárasztó. Az összes dolog közül, amit csinálunk, én azt hiszem a terepet szeretem továbbra is a legjobban. Tehát én ott érzem jól magam.
Találkozó normális emberekkel.
megkeressük azokat, akik őszinték. Meg van egy kapcsolatod velük, bár mondtam, hogy nem vagyok egy különösebben tévés egyéniség, de mindig is kíváncsi voltam. Az elején az épületekre, utána az emberekre, tehát az jobban érdekelt. Nekem addig nehéz, ameddig leülünk beszélni. Azt már nagyon szeretem. Szeretek figyelni, szeretem meghallgatni, szeretem, amikor látom, hogy megnyílik. Az jó dolog, tényleg, azt nagyon szeretem. És szeretek a hegyekbe menni, mert ilyen rovatom is volt. Most ugyancsak összekötöttük egy kicsit a történelemmel is, ez a hegyutak várai, azt is nagyon szeretem. Nagyon jó fej, Botár Isti, akivel járunk, nagyon vagány a hely, a történet. Ezeket nagyon szeretem. Hogyha csak ez lenne, semmi... Én végül is azt hiszem, ott kapcsolódok ki, amikor kimegyünk egy-egy ilyen filmezésre, akkor tudom, hogy ez a dolgom. Nem számít, hogyha bármit is kell csinálni, tarthat reggeltől estig, akkor érzem úgy, hogy benne vagyok, és akkor az jó.
Van olyan dolog, amit eddig még nem sikerült összehozni, de úgy nagyon vágysz rá?
Talán egy dolog, aminek nem fogtam neki, mert nagyon macerás lett volna, ez nagyanyáink történetei. Tehát én nagyon szeretem az idős bölcs, főleg asszonyokat, mert valahogy ők maradnak meg inkább. És volt egy pár ilyen néni, akit ismertem, de nem készítettem velük interjút, volt, aki már meghalt, ezt talán sajnálom. Van egy pár olyan bölcs öregasszony, főleg falun, aki mindent is tud, és ahogy áll az élethez, ahogy azt el tudja mondani, ahogy simán vitte a hátán az egész családot, volt egy pár ilyen ember, akit elszalasztottam, na, azt sajnálom.
Szekeres Ilma vagyok, vágóként dolgozom itt a Magyar Adásnál, de igazából az utóbbi évben már riportokon is egyedül dolgoztam. Volt lehetőségem színházba menni, anyagokat készíteni. Most a Heti Krónikában én mondtam fel a szöveget, ami egy nagy sikerélmény volt számomra, mert ez volt az első Heti Krónika, amiben az én hangom hallatszik, úgyhogy egy kicsit mindent megpróbálok, amihez értek, és amiben segíteni tudok.
Mielőtt ide kerültél volna, mennyire tudtad, hogy zajlik egy szerkesztőségnek a munkája? Mi egy tévés riporter munkája, mi a vágójé? Mert gondolom, hogy az egyetemen megtanítanak valamit, de azért, mikor belekerülsz a sűrűjébe, akkor azért nem mindent úgy kell csinálni, ahogy elméletbe tudjuk.
Egyáltalán nem tudtam, hogy zajlik egy szerkesztőségen belül a munka. Én a jogi egyetemet végeztem el Kolozsváron, a Bábesbolyain, és igazából csak egy álmom volt, hogy valami kommunikáció, vizuális média, valami ilyesmivel foglalkozzak, és akkor mesterire jöttem ide, és tudtam, hogy van ez a magyar szerkesztőség itt Bukarestben, és gondoltam, hogy egy jó lehetőség lenne kipróbálni magam, akkor még nem volt tiszta célom. Éppen vágóra volt szükség, ami nagyon passzolt is az én érdeklődési körömmel, így kezdődött az itteni munkásságom.
A régi vágást kipróbáltad-e, vagy kipróbálhattad-e, például a filmvágást, vagy te most már belecsöppentél az új, modern kor vágás technikájába?
A legrégebbi technika, amikor ide érkeztem, az betakazettákról digitalizáltunk, és sugároztunk majd az adásban anyagokat. Igazából megmutattak mindent nekem, és körülbelül ilyen 5 kazettát csináltam meg. Azután meg leköltözött itt a tévén belül egy más osztályhoz ez a feladat, tehát most már van külön osztály, ami digitalizálja ezeket a kazettákat, tehát már nem nekem kell ezzel foglalkozni, úgyhogy teljesen digitális a munkám.
Akkor a Magyar Adásnak is a felvételeit más csapat digitalizálja?
Hát ha jól tudom, akkor úgy van, hogy kérést kell letenni, Liácska leviszi a kazettákat, megcsinálják, és akkor küldik nekünk transferen, ez egy ilyen belső hálózat, a már digitalizált anyagot.
Gondolom, hogy a régi kazettákat is őrzitek jobb időkre.
Természetesen nagyon gazdag archívuma van a magyar adásnak. Beszéltem erről a digitalizálásról, de ugyanakkor tudom, hogy van pár kollégám, Kacsó Sándor, Lőrinc Loránd és még mások is, akik ezeknek a nagyon régi kazettáknak, amik már csak archívumban léteznek, a digitalizálásán dolgoznak. Van olyan, ami egyáltalán nem volt áttéve még a régi technológiáról digitálisba, és most azon vagyunk, mint szerkesztőség, hogy ezt megcsináljuk.
Besztercei lányként milyen a főváros?
Nagyon jó. Úgy érzem, hogy teljesen megkaptam a helyem. Kolozsváron tanultam az egyetemen, de nem voltam megelégedve. Nekem kicsi volt, és túl közel volt otthonhoz, úgyhogy nagyon szerettem volna egy nagyvárost kipróbálni. Itt Bukarestben nagyon örülök annak, hogy megvan a magyar közeg is, de ugyanakkor sokkal több lehetőség van ebbe a szakmába, főleg. Mert ez otthon Erdélyben szerintem egy nagyon nagy hiányosság, hogy minden, ami kreatív, egy kicsit háttérbe van szorítva.
Neked mi adja a sikerélményt?
A vágónak a sikerélmény szerintem a formában van legelőször, a képnek a szépségében, a színeknek a szépségében, de ugyanakkor vannak ilyen kis trükkök, amikor például sikerül elrejtenem egy olyan vágást, ami egy kicsit problematikus, amikor valaki beleköhögött, vagy nem tudom, és azt sikerül úgy megoldanom, hogy a nézőnek esetleg ez egyáltalán nem jön le. Nagyon nagy sikerélmény nekem az, hogy egy csapatnak a része vagyok, és a csapatnak a sikere az én sikerem is. Tehát érzem azt mindig, hogy nélkülem az a valami nem születhetett volna meg, de ugyanakkor nem is nagyon ragaszkodom a saját munkakörömhöz olyan szempontból, hogy akármit megteszek azért, hogy minél jobb eredményt tudjunk felmutatni, mint csapat, mint szerkesztőség.
Most a digitális világban, hogyha mondjuk egy nem olyan tökéletes filmezést kapsz, tudsz javítani rajta?
Valamilyen szinten tudunk javítani rajta, természetesen. Nagyon nehéz rossz filmezésből nagyon jót előhozni. Vannak olyan dolgok, amik kell létezzenek már kamerából, de úgy gondolom, hogy manapság már annyira meg lehet változtatni, tehát annyira más irányba el lehet vinni a dolgokat, és itt esztétikai dolgokra gondolok elsősorban, semmiképpen nem manipulálni, vagy a mesterséges intelligenciára, mert az teljesen más tálcázta, amivel itt nem foglalkozunk, szóval arra az én munkámban nincs szükség. De esztétikailag mindenképpen nagyon nagy az a kreatív sáv, ahol el tud játszani az ember.
Hosszú távra lehet tervezni ebben a szakmában?
Hosszú távra nem tudom, hogy mennyire lehet tervezni, mennyire nem. Nem tudom, hogy milyen kihívásokkal jön majd a jövő. Most azt látom az egyik legnagyobb kihívásnak, hogy a hagyományos tévé, vagy ugye a rádió is annyi más forrásból érkező tartalommal kell felvegye a versenyt, hogy ez igazán egy nehéz dolog. Én bízom abban, hogy mégis amit mi itt a magyar adásnál csinálunk, az különleges lehet az objektivitása miatt, amiatt, hogy érdekelnek a témák, érdekelnek az emberek, esetleg olyan dolgokat is elmondunk, ami más számára nem elég szenzációs, de annak ellenére nagyon fontos. Úgyhogy én fontosnak érzem azt, amit csinálunk, és remélem, hogy ez majd megmenthet esetleges kihívásoktól a jövőre nézve.
Önök a vendégségben a Marosvásárhelyi Rádió című műsorunkat hallgatják ultrarövid hullámon a 92,3, a 96 és a 106,8 MHz-en. Ugyanakkor a középhullámú adókon és interneten is követhetnek bennünket a marosvásárhelyirádió.ro címen.
Vaszi György vagyok, és 1992-től dolgozunk a Román Televízió magyar szerkesztőségében. Mind adástitkár, operatőr, vágó és mindenes, mondhatom ezt is, hiszen nagyon sok mindennel foglalkozom.
A 90-es évek az a hőskor, az újraindulás, azt hittük, hogy megváltjuk a világot, korszak.
Mondhatom a hőskor, hiszen nekem is valami nagy szenzációt jelentett a televíziózás akkoriban. Képzeld el, mikor 1990-es évek elején kijöttél a metróból, és egyből itt volt előtte ez a nagy épület, a toronyblokk meg a stúdiók. Ma már nem így van, mert kijövünk a metróból, irodaházakat látunk, és valahol a televízió is ott van. Mondhatom, hogy az egy ilyen nagyon csodálatos kezdet volt a forradalomnak nevezett események után. Valahogy nekem is részem volt ebbe a magyar adás akkori éveiben.
Milyennek képzelted el a televíziós munkát? Mert gondolom, hogy nem így, ahogy látod most belsősként.
Hát ez érdekes, azért a 90-es években úgy nagyjából passzolt a gondolatommal, amit csináltam. Lehet ma már nem annyira. Sok minden változott. Ezt nem is kell neked magyarázzam, hiszen eltelt 35 év azóta, technikailag is sok minden megváltozott, de mondhatom, hogy szeretem, amit csinálok.
Ez a technikai változás, ez mennyire nehezíti a munkátokat, vagy mennyire tudjátok felvenni a ritmust vele, ahogy változnak a hordozók meg, hogy van, amikor párhuzamosan több félén is kell dolgozni, aztán mikor keresünk valamit, akkor éppen nincs amivel lejátszani, vagy nem úgy van lehetőség. Tehát ez mennyi nehézséget okoz itt nektek?
Én inkább mondanám, hogy most könnyebb azért, mint a 90-es években. A 90-es években egy teljesen más technológia gyártás folyamat volt az adásnál. Ma azért egyszerűbb, amióta ez a digitalizált világban egyszerű, viszont sokkal több probléma adódhat fel, amire nem is gondolunk. Ilyen hirtelen leállások, meg ilyesmik, de maga a munkafolyamat az sokkal könnyebb, mint mondjuk 30 évvel ezelőtt.
A kábeltelevíziók megjelenésével nektek jobb lett, hogy ott vagytok majdnem minden háztartásban? Igaz, hogy ott vannak a konkurens csatornák is, és van, amiből válogatni. Ez jót hozott? Érezhetően?
Hát erre nehéz a válasz az én részemről, hiszen a 90-es években mondatom monopól helyzetben voltunk, a televíziózás, legalábbis nem létezett ennyi televízió, azóta ugye megváltozott minden. Az embereknek van mivel válogatni ma, aztán, hogy mindenki eldönti, hogy mit szeretne nézni, és ez jó is egy részben.
Házon belül ti külön televízió vagytok, és azért ez meglátszik a műsor folyamban is, hogy képileg is, tematikailag is, értékek szempontjából is, meg minden szempontból egy kis tévé vagytok itt a nagy tévében. Ez jó vagy rossz?
Én már a 90-es években, mikor ide kerültem, akkor is így működtünk, hogy ilyen kis tévé voltunk a nagy tévében. Részben jó, habár lehet, hogy nem tudunk kihasználni minden lehetőséget, hiszen mi itt egy ilyen nemzetiségi szerkesztőség vagyunk, és lehet, hogy ma már nem férünk mindenhez hozzá, amihez régebben a 70-es években, vagy mondjuk a 90-es évek elején hozzáfértünk. Például gondolok itt nagy stúdiókra. Nincsenek olyan lehetőségeink, mint amik voltak akkoriban. Egy zenei együttest nem tudok lehozni Bukarestbe, mert pénzproblémák vannak, na, és ehhez hasonló dolgok.
Itt külön világ van a 9. emeleten? Mert itt nagyjából magyarokkal találkoztam ma.
Igen, ez egy külön világ volt mindig a 9. emelet. Itten volt a német szerkesztőség, meg van ma is. Most meg a más nemzetiségi szerkesztőség is itten van. Régebben itten voltak a filmesek is. Ez egy ilyen külön világ, de azért nem mondhatnám, hogy annyira különlegesek vagyunk, mert úgy eléggé összhangban vagyunk a televízió többi szerkesztőségével is. Tehát kapcsolataink vannak meg ilyesmi velük.
A műszakisok jóban vannak a nagy tévé műszakis kollégáival? Segítitek egymást alkalomattán?
Persze, tehát hogyha valami probléma van, akkor mindig kapunk segítséget tőlük, tehát meg lehet oldani ezeket a műszaki problémákat, amik esetleg előfordulnak itt a szerkesztőségben.
Mi most a szerkesztőségben beszélgetünk, de egész idő alatt hol motorbicikli megy el a tévé székháza előtt, hol mentő, ez a stúdióba is behalszik, vagy azért olyan stúdióitok vannak, hogy eléggé hangszigetelt és modern?
Azért a stúdióban nem hangzik ez be. Remélem, hogy lejutsz a stúdióba, hogy megnézed, hogy megy az adás folyamat. Nem a legmodernebbek a stúdióink, de működünk egyféleképpen. Jó lenne, ha lennének modernabb cuccaink is, de ez van, ezzel működünk.
Meddig lehet ezt csinálni ilyen nagy lelkesedése?
Hát nem tudom ezt. Mondhatom ugye, hogy 90-es évektől ezzel foglalkoztam nagyjából. Volt egy időszak, amikor nem voltam itten. Én még mindig szeretem, amit csinálok. Aztán lehet, hogy nem tetszik minden, ami kimegy adásba, de sokan vagyunk sokfélék, így szoktam mondani. És szerintem még egy ideig fogom csinálni.
Dragos Burcsa, Editor Imagine, Redakcia Magyara.
Mit csinál itt a magyar szerkesztőségben egyedüli románként?
Angloma noi mai spunem că eu sunt minoritaru din redacția minoritară. Da, poate părea ciudat, dar chiar editez video, editez sunet. Toată lumea mă întreabă cum, că nu că nu înțeleg limba. Nu vreau să sune ca aroganță, dar după ce cunoști atât de bine meseria, ți-e ușor să te descurci în orice limbă.
De van adástükör, gondolom.
Dar nu mă ajută dacă ele e scrisă maghiară. Am nevoie să fie un redactor lângă mine care să-mi spună, uite, la cuvântul ăla. Iar eu înțeleg exact ce îmi spune redactorul și exact acolo tai. Asta fiind problema de sunet. Iar pe partea de video nici nu contează atât de mult limba. Dacă ți se explică despre ce e vorba, înțelegi și atunci știi exact cu ce să ilustrezi o știre. E ușor pentru mine. După 30 de ani de televiziune și de muncă de editare video, îmi dau seama rapid ce aș avea nevoie, ce imagine aș avea nevoie, știu ce să-i cer redactorului. E muncă în echipă.
Párhuzamosan dolgozik a német vagy a román szerkesztőséggel is?
Nu, sunt omul redacției maghiare. Sunt minoritarul din redacția maghiară.
Beszél magyarul is?
Nu. Din intonație îmi dau seama când e o discuție serioasă, când e o discuție mai pe glumă. Sunt cuvinte care le înțeleg sau din limbajul corpului îmi dau seama colegii mei dacă vor să-mi transmită ceva, dacă e o chestie mai serioasă la care trebuie să fiu puțin mai atent, dar nu vorbesc limba.
Milyennek tűnnek a magyar kollégák?
Colaborarea mea cu redacția maghiară a început mulți ani în urmă, cred că 15-16 ani, lucru efectiv. Am văzut profesionalism. Înainte, editorii Imagine lucrau pentru toată televiziunea, pentru toate emisiunile. Așa am lucrat până în 2011-2012, când m-am mutat în redacția maghiară. Și făceai absolut orice. Și am descoperit în redacția maghiară că și aici faci absolut orice. De la știri, de la emisiuni culturale, de la reportaje, de la anchete. Practic, noi, o mână de oameni, lucrăm cam ce aș fi lucrat și în MGS, locul în care stau editorii Imagine, dar într-un colectiv mult mai mic, în care poți să comunici mai ușor, lucrurile se întâmplă mai ușor, poți să lucrezi pe un material mai mult timp dacă consideri că îi poți crește valoarea acelui material și lucrul în echipă mică e mult mai productiv, ceea ce contează foarte mult.
A román szerkesztőségben dolgozó kollégák kérnek tanácsot, vagy mindenki végzi a saját dolgát, ahogy tudja?
E greu pentru că emisiunea limba maghiară are o particularitate. Trebuie tradusă. Tronsonul nostru e puțin diferit față de ce se întâmplă în televiziune, pentru că redacția germană nu subtitrează alte redacții, în afară de cele de film, dar sunt specializate pentru așa ceva. Noi suntem puțin unici, pentru că noi trebuie să terminăm materialele în timp util, să le trimitem la traducător, traducătorii să traducă și să le subtitreze în timp real în emisiune. Nu prea există alte emisiune care se confruntă cu ce ne confruntăm noi. N-am ce sfaturi să le dau, pentru că ei nu au problemele astea. Dar am primit laude de la prieteni din televiziune, laude pentru un material de artă. Un pictor, parcă a fost un material foarte frumos montat și m-au sunat, băi, foarte tare, bravo, wow. Sau anchete sociale, unde multă lume nu spune lucruri, noi le spunem. Și atunci, da, băi, bravo, felicitări, aveți curaj.
Kedves hallgatóink, műsoridőnk a vége felé közeledik. Ma a Román Televízió bukaresti magyar adásának a vendégei voltunk. Az elmúlt 35 év sikereibe és nehézségeibe próbáltunk betekintést engedni a munkatársak visszaemlékezéseink keresztül. Műsorunkat a www.marosvásárhelyiradio.ro honlapon és a Facebookon lehet újra hallgatni. Sármási Bocskai János köszöni figyelmüket, maradjanak továbbra is ezeken a hullámhosszokon. A viszonthallásra! Thank you.